téma, amit hoztam mára, az egy olyan téma, ami valamilyen szempontból, sok szempontból folytatja a délelőtti szombatiskolai témát. Nagyon szeretem ezt a témát, és mindjárt meglátjuk hamarosan, hogy hogyan kapcsolódik a kettő egybe. Amivel szeretném kezdeni, az az, hogy ebben is azt látni, hogy valahogy az Isten követésében ha valaki Isten követésében éli az életét, akkor annak valahogy bizonyos szempontból van két aspektusa. Az egyik az ez a szabálykövetős aspektus, amit nagyon sokszor csinálunk, hogy megvannak, hogy mik a szabályok, mit csinálhat egy keresztény, és követjük azt. És van egy másik aspektus az egésznek, ami sokkal természetesebben jön, sokkal nem is tudom, életszerűbb. És ez, amit Jézus is próbált mindig bemutatni, és valahogy bárhol vagyunk az időben, akár az Ószövetség korában, az Újszövetség korában, akár ma, valahogy mindig a kettő között egyensúlyozunk, és próbáljuk így követni Jézust, és a szombat az egyik ilyen kérdés, ami különösen nekünk, ugye adventistáknak így fontos, hogy megerősítsük azt, hogy Isten szombatot adta nekünk, mint pihenőnapot, nyugalomnapot, és mi is szeretünk nagyon sok szabályt felépíteni köré, hogy az, aki adventistaként született, az, ahogyan én is kérben nőtt fel, azt tudhatja, hogy sokszor milyen bosszantó tud lenni egy szombat, amikor megvannak a szabályok, hogy mit nem szabad csinálni, mert szombat van, el kell menni a gyülekezetbe, akkor is, hogyha nincs kedvem, akkor is, hogyha tudom azt, hogy mondjuk a barátaimben betegek, és úgyse fognak jönni, és én csak unatkozni fogok, de végig kell ülni azt a néhány órát, és talán felnőttként is néha kicsit ilyen kötelességként éljük meg, amikor éppen olyan élethelyzet van, vagy fáradtak vagyunk, hogy jaj, megint el kell menni, mert ezt is ezt csinálom, nem tudom, adománygyűjtő vagyok, pedig éppen szívesebben pihennék otthon. És az érdekes az az egészben, hogy én nagyon sokan foglalkoztam a szombat kérdésével, tanulmányaim során is, szakdolgozatban is, stb. És úgy, ahogy felnőttem, hogy valahogy ez maradt meg így a szombatról, így azt tűnt fel, hogy gyakorlatilag ugyanazt csináljuk sokszor, mint amit Jézus korában a zsidók is csináltak. Nekik is fontos volt a szombat, ők is kiemelték, ők is rengeteg szabályt építettek köré, pontosan azért, mert fontos volt nekik. És Jézus mutatni akartam egy más utat, hogy valójában a szombat az jó, és nem kell rossznak lennie. És az egyik, a történet, amit mára hoztam, az egy ilyen történet, Lukács evangélium a 13. fejezetéből. Több ilyen történet van, amikor Jézus szombaton gyógyít. Ugye ez azért érdekes, mert abban az időben a gyógyítás is egyfajta munkavégzésnek számított, és az emberek nem szombaton mentek orvoshoz, mert úgy volt vele, hogy hát a szombat az a nyugalomnap, akkor nem dolgozik senki, az orvos se dolgozzon. És Jézus mégis előszeretettel tette azt, hogy szombatonként gyógyított. És ami érdekes, hogy nem úgy gyógyított, vagy a legmegbotránkoztatóbb az egészben nem az volt, hogy jöttek hozzá emberek, és akkor Jézus nagy kelletlenül, akkor jó, hát ha már itt vagy, akkor meggyógyítanak most is, szombaton is, hanem szombatonként, tehát már Jézus volt az, aki kezdeményezte az egészet. Sok más gyógyulás úgy történik, hogy Jézushoz oda mennek az emberek, és kérik azt, hogy gyógyítsa meg őket, míg a szombati gyógyítások általában megnézik, szinte talán minden esetben Jézus megy oda az emberekhez, sőt, sokszor ki is hívja az adott személyt, az adott embert az emberek közé, hogy na, szabad gyógyítani szombaton? Mit mondatok erre? És akkor ő mindenki szem előtt meggyógyítja az illetőt. A történet, amit hoztam, az egy ilyen történet, ahogy mondtam, Lukács evangélium a 13. fejezete, akinek van szentírás, az tudja követni, hogyha ki van vetítő, akkor azt is ott is látjátok. A 10. verstől fogom olvasni. Jézus egyszer valamelyik zsinagógában tanított szombaton. Íme volt ott egy asszony, akiben betegség lelke lakott 18 éve, és annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta őt, előszólította és ezt mondta neki: asszony, megszabadultál betegségedből. És rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett és dicsőítette az Istent. A sinagógai előjáró azonban megharagudott, hogy szombaton gyógyított Jézus, és így szólt a sokasághoz: 6 nap van, amelyen munkálkodni kell, azokon jöjjetek gyógyítatni magatokat, és ne szombaton. Az Úr így válaszolt neki: képmutatók, vajon szombaton nem oldja el mindegyikőtök a maga ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem vezeti-e ki itatni? Hát Ábrahámnak ezt a leányát, akit 18 éve megkötözött a sátán, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton? Amikor ezt mondta, ellenfelei mindjárt megszégyenültek, de az egész sokaság örült mindazoknak a csodáknak, amelyeket ő vitt véghez. Az egyik történet, a történet egyik szereplője az egy asszony. Azt olvassuk róla, hogy betegség lelke lakott benne 18 éve, és annyira meggörnyedt, hogy nem volt képes felegyenesedni. Ja, az új szövetségben sokszor, hogy valakit lélekgyötör, az nem csak egy fizikai állapot, hanem sokkal több van mögötte. Egy lelki állapot is. De mivel annyira nem is tudom, holisztikusan nézték az egész embert ekkoriban is. Nem csak lelki, nem csak testre hatott ki ez a probléma, hanem általában a társadalomban való szerepére is az adott személynek. Tehát az, hogy látjuk már azt, hogy van egy asszony, aki eleve sokkal lenézettebb pozícióban voltak akkor is a társadalomban, aki ráadásul beteg is, ami szintén negatív pont volt a társadalomra nézve. Látjuk azt, hogy nem csak fizikailag, és valószínűleg nem csak lelkileg, hanem a társadalmi pozíciában is sérült volt. Olyas valaki, akire rá se néznek, akivel nem foglalkoznak. Akinek helye is alig volt a zsinagógában. Valószínűleg, amikor bement a zsinagógába, akkor szerintem senki nem foglalkozott vele, senki nem nézett rá. Ha tudták is, hogy ott van, akkor már rég nem törődtek vele. Biztosan volt több ilyen személy is, akik csak úgy beléptek. Ők is figyeltek arra, hogy senki ne vegye észre őket. A legjobb az, hogyha senki látó terébe nem kerülnek bele, nem kell hallgatniuk a hátuk mögött a suttogásokat, stb. És képzeljük magunkat ennek a hölgynek a helyébe, hogy milyen lehet úgy közösségbe menni, úgy gyülekezetbe járni, hogy figyelembe se vesz. Nem csak megvetnek, nem arról van szó, hogy rosszul bánnak valaki, hanem konkrétan nem is figyelembe se veszik, ember száma se veszik. Nem fordulnak hozzá, nem beszélnek vele, sokkal inkább a háta mögött. És itt a benti csoportban ugye beszéltünk erről korábban is, hogy van ez a fajta gondolkodásmód, ami akkor is nagyon jelen volt, hogy az, aki beteg, az valószínűleg Isten bántja, vagy Isten veri, mert valami rosszat tett, vagy a szülei tettek rosszat, a családjában volt valami gond, és esetleg ez a személy fordult el Istentől, és nem is gondoltak ennél jobban bele, hogy lehet, hogy más oka van az egésznek. És valahogy ott van benned az asszony is a zsinagógában, ahol Jézus éppen tanít szombaton. És ahogy korábban említettem, itt is nem arról van szó, hogy az asszony ott a zsinagógában úgy döntene, hogy itt van Jézus, én most szeretnék meggyógyulni. Mert ezek az emberek, ők is tudták azt általában, hogy hogyan működik a társadalom, tudták azt, hogy neki beteg nőként semmi joga nincs felállni, felszólalni a zsinagógában, pláne oda menni a tanítóhoz, ráadásul szombat van, ilyenkor úgyse gyógyítaná meg senki, nem ilyenkor kell orvoshoz menni, ahogy később mondja a gyülekezet vezető is. Hanem Jézus az, aki kezdeményez megint csak. Ahogyan ott tanít, nem tudjuk, hogy hogyan, vagy éppen mikor, tanítás melyik részében, de észreveszi ezt az asszonyt, aki beteg. Szóval ez is különleges, hogy valaki felfigyel rá. És Jézus, amikor meglátja, nem csak meggyőtje messziről, hanem előszólította, előhívta gyakorlatilag mindenki elé, oda hívja. És amikor oda hívja mindenki elé, akkor ráteszi a kezét. Asszony, megszabadultál betegségedből, és látjuk is, hogy az asszony azonnal meggyógyul. Én a Szentírásokszor nem részletezi nagyon a történetet, de ha kicsit belegondolok, akkor érdekes lehetett a jelenet, hogy vajon mennyi idő telt el, hogy az asszony végül oda ment Jézushoz. Eleve az, hogy felfogta azt, hogy valaki hozzászól, valaki ott a zsinagógában megszólítja őt. Az, hogy ez Jézus, a tanító. Az, hogy felfogja, hogy de neki most előre kéne mennie, ott mindenki szeme láttára. Valószínűleg vonakodva ment, tehát biztosan volt egy idő, mire, amíg végigfutott a fejébe, hogy nem biztos, hogy én végig akarok ott menni mindenki előtt. Betegen, görnyetten. Milyen megalázó lehetett. És végül eljutott oda az asszony, és Jézus annyit mondott neki, hogy asszony, megszabadultál betegségedből. Rátette a kezét, és az asszony azonnal meggyógyult. És nem csak a gyógyításról van szó, lehet, hogy már mondtam, nem tudom. Többször szoktam mondani, hogy Jézus gyógyításainál általában maga ez a fizikai gyógyítás, az csak kisebb része a csodának. Általában a csoda az, ahogyan Jézus az egész embert felemeli. Hogy itt az asszonynak nem csak a fizikai problémával volt szüksége gyógyulásra, hanem arra volt szüksége, hogy észrevegyék az emberek, hogy ő ott van. Hogy felfigyeljenek rá a közösség, a gyülekezet. És Jézus be akarta mutatni azt, hogy itt van ez a személy is közöttetek a gyülekezetben. Ő itt van, ebben a gyülekezetben jár, minden szombaton ő is itt van, ugyanúgy, ahogy ti, és szenved. Amikor Jézus meggyógyítja, akkor nem szenved többé, hanem mit csinál? Azt olvassuk, hogy nyomon felegyenesedett és dicsőítette az Istent. Ott szombaton, az Isten tisztelet napján, az Isten tisztelet helyén Isten dicsőíti az asszony. Gyakorlatilag, amit csinál Jézus, annak az eredménye gyakorlatilag az, aminek szombaton történnie kell. Azt mondja, van egy másik szereplő, a sinagógai előjáró, nyilván egy gyülekezet vezető, aki ebben a történetben ő a negatív szereplő, aki nem örül a gyógyulásnak. És olyan érdekes, mert kicsit beleképzeltem az ő helyébe is magamat. És ha beleképzeljük magunkat az ő helyébe, akkor ugye persze egy 2000 év távlatából könnyű őt így ellenségként kezelni, hogy hát ott van Jézus, aki biztos, hogy jót tesz, meggyógyítja az asszonyt, és ő ez ellen szólal fel, tehát ő az ellenség. És így könnyű ítélkezni, könnyű elítélni, de ha belegondolunk, akkor az előjáró sem akar rosszat. Az előjáró úgy gondolkodik, hogy szombatnak megvannak a maga szabályai. És a szabályok azok fontosak. Fontosak azok, hogy minden szépen, jó rendben történjen, rendben lefoljon egy zsinagógai istentisztelet, egy tanítás, és ugye szeretjük mindannyian, hogyha rend van, akár szombaton, akár máskor, de egy ilyen alkalommal minden rendben történik. És ugye, hogyha valaki valami rendelleneset csinál, akkor ugye kimondja meg, hogy máskor meg valami más rendelleneset csinálni, és felboruljon a rendszer, mert mindenki azt csinál, amit akar. Csak ugye a probléma az, ugye amivel kezdtem, hogy ez az, ami között sokszor egyensúlyban vagyunk, hogy próbálunk egyensúlyt tartani, hogy annyira megszokjuk ezeket a szabályokat, törvényeket, amiket kialakítunk. Nem csak nem biztos, hogy mi alakítunk ki, lehet, hogy a Bibliára alapozzuk és a Bibliában látjuk. De sokszor ezek a szabályok és törvények azok, amik átveszik az uralmat. Mert ezeket a szabályokat sokkal könnyebb követni, akkor nem kell nagyon gondolkodni. Le vannak fektetve a szabályok, ezt és ezt kell csinálni. És akkor nem kell nekem végig gondolnom, hogy vagy ebben a helyzetben, hogyha ezt az adott szabályt követem, akkor az jó-e, vagy lehet, hogy ebben a helyzetben más kéne tennem. Akkor ezeket nem kell egyenként végig gondolni, hanem leegyszerűsítettük az életünket, és megvan minden helyzetre egy adott séma, amit követni kell. És ha belegondolunk a saját életünkben, nem kell feltétlenül a kereszt életünkre gondolni, ez általában így működünk. Vannak bizonyos szabályszerűségek, amiket követünk az életben, és itt kell veszük észre magunkat, hogy lehet, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az adott szabályt nem kéne követni. Ugye ilyen például a kereszt is, megvan a kereszt szabályzat, amit nagyon szigorúan be kell tartani, de a keresztnek a szabályzatában is benne van, hogy vannak helyzetek, amikor figyelnünk kell arra, hogy ne történjen baleset, akkor lehet, hogy konkrétan meg kell szegnünk egy szabályt, mondjuk teszem azt, nem tudom, előzésnél lehet, hogy hogyha valaki úgy előz, akkor nekünk jobban be kell fékezni, vagy még gyorsabban mennie, túllépni a sebesség határon, hogy mondjuk beférjen valaki, mert szembe jön, vagy átmenni egy, hogy olyan történik, akkor átmenni egy záróvonalon, stb. És szabályok valahogy így működnek, hogy annak egy jó keretet az életben, de nem mentesít fel minket attól, hogy ne gondolkodjunk. És valahogy a keresztényet is így működik, hogy van rengeteg szabályunk, amiket fölállítunk, amik jók arra, hogy kicsit keretbe tudjuk foglalni az életünket, ne legyen káosz, átlássuk az egészet, de vannak helyzetek, amikor csak akadályozza akár a közösséget, akár egy egyének az életét. És itt pontosan ez történik. Az a szabályozat, amit kialakított Isten népe, az konkrétan Jézus azt mutatja, hogy megakadályozta azt, hogy ezt az asszonyt észrevegyék, és egyáltalán foglalkozzanak vele ott a gyülekezetben. Sőt, Jézus ezt annyira komolyan veszi, hogy nem csak egyszerűen megfedi őket, hanem azt mondja nekik erélyesen, hogy képmutatók. Azt mondja, hogy képmutatók vagytok, mert kialakítottatok egy olyan szabályrendszert, ami megengedi azt, hogy szombaton az állataitokat ellássátok, pedig az is munkavégzés, megitatni, megetetni az állatokat. Ez szabad, ez belefér a rendszerbe, de egy embert nem szabad ellátni szombaton, az már nem fér bele. Az, hogy embernek segítsünk, az, hogy az embernek az életét, vagy csak az napját könnyebbé tegyük, az már nem fér bele. Még az előjáró ugye az élettelen szabályokra összpontosít, és ezek szerint élni, addig Jézus a valóságot nézem, nagyon sokszor bonyolult. Mert nagyon sokszor kell más tenni, mint ami a megszokott. Mert persze, ha így külön nézzük, akkor nem dolgozunk szombaton, mert elveszi a figyelmünket Istentől. Persze, ha bizonyos szempontból nézzük, a gyógyítás is lehet munka. De Jézus filozófiája teljesen más alapelveken nyugszik. És látjuk is, hogy Jézus filozófiája milyen alapelveken nyugszik. És nagyon erős az érve. Azt mondja, hogy Ábrahámnak ezt a leányát, akit 18 éve megkötözött a sátán, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton. Jézus Krisztus úgy mutatja be ezt az asszony, mint Ábrahám leányát. Bemutatja, elmondja azt, hogy ez az asszony, ő egy közületek. Ő is Isten népének a tagja. Ugye Isten népe nagyon rendszeresen többször is Jézussal való beszélgetésekben látjuk, kiemelték, hogy ők Ábrahám gyermekei. Ők az ígéret gyermekei. Ők kapták Istentől az ígéretet. Ábrahám leszármazottai. És Jézus is erre jön nekik, hogy ha tényleg ti vagytok azok, akik itt van az asszony, aki szintén az, és nem kell őt megszabadítani, ezt a valakit, akit megkötözött a sátán. És ha visszamegyünk az Ószövetségbe, akkor látjuk azt, hogy Isten népe számára a szombat az nem csak a teremtés napja volt, hanem a szabadulás napja volt. Sőt, elsősorban, hogyha végignézzük a történelmet, akkor az a nép, akit Mózes kivezett Egyiptomból, a rabszolga nép, nekik az első találkozások a szombattal az a szabadulás napja volt. Csak később ismerték fel, hogy ja igen, egyébként teremtésre vezetjük ezt vissza. Ők, akik semmit nem tudtak arról, ami korábban történt, mert már Egyiptomban nőttek fel, és ottani kultúrát ismerték rabszolgaként, egyszer csak találkoznak a szombattal, és azt mondja Isten, az az Isten, aki kivezeti őket, hogy én vagyok a szombatnak az ura. És a szombat egy olyan nap, amikor nem kell dolgozni. És gondoljunk bele, hogy milyen érzés egy olyan embernek, aki az egész életét korábban végig dolgozta, 0-24-ben, heti 7 nap, vagy nem 0-24-ben, biztosan aludt is, meg volt egy kis szabadidő, de hogy heti 7 nap minden nap dolgoznia kellett, a nap nagy részét végig dolgozni, és azt mondja Isten neki, hogy van egy nap, amikor nem kell dolgozni. És mi sokszor kiemeljük, hogy hát milyen rossz volt a nép, hogy hát mannát akar szedni szombaton, meg dolgozni, meg stb. De ha belegondolunk, akkor ez nagyon nehéz lehetett nekik átállni erre. Nagyon nehéz lehetett átállni nekik arra, hogy van egy nap, amikor nem kell dolgozni. Amikor ennek a kellnek, ennek a munkának a rabszolgaságából valaki kiszabad, és azt mondja, hogy ma nem kell. Megszabadulhatsz. Ez volt a szombatnak a lényege nekik. A szabadság. És azt mondja, Jézus arra hivatkozik, hogy itt van ez a nő, és nem pont szombaton kell megoldani a sátán köteleit a szabadulásnak az ünnepén. Ez azt mondja számára, hogyha nem szabad szombaton meggyógyulni, akkor szombat a rabszolgaságnak a napja. Mert az egy nap, amikor biztos, hogy nem mehet Jézushoz meggyógyulni. Hogyha ezeket a szabályokat követjük. De Jézus Krisztus azt mondja, hogy a szombat az pontosan az a nap, amikor a szabadulásra emlékezünk. És mindent megteszünk azért, hogy más is szabad lehessen. Legyen az bármilyen megkötözöttség, legyen az valami, bármilyen társadalmi pozíció, vagy valamilyen lelki probléma. És Jézus folytatja, nincs vége itt a történetnek. 18. versben azután így szólt Jézus, mihez hasonló az Isten országa, és mihez hasonlítson? Hasonló a mustármaghoz, amelyet fogott egy ember, és elvetett a kertjében, az pedig felnövekedett, és fává lett, úgyhogy az égi madarak fészket raktak ágai között. Majd ismét szólt, mihez hasonlítsam az Isten országát? Hasonló a kovászhoz, amelyet fogott egy asszony, és belekevert 3 mérce lisztbe, míg végül az egész megkelt. Ez nem egy új történet, ez nem egy új rész, itt folytatódik az egész szakasz, azt olvassuk, hogy azután így szólt Jézus. Ott a sinagógában, ott amikor elmondja nekik, hogy ezt az asszonyt meg kellett szabadítani szombaton, ott amikor az emberek vagy megbotránkoznak, vagy örülnek azon, hogy micsoda szabadítás történt szombaton, Jézus folytatja és azt mondja, hogy mihez hasonló az Isten országa. Hogyan ide Isten országa? Jézus ugye úgy kezdte el, sőt már ugye Keresztelő János is előtte a prédikálást, hogy elközelített az Isten országa, és hogy közöttetek van Isten országa. Bennetek és közöttetek van Isten országa, mondja Jézus, és mindig ezt prédikálta. És azt akart elmondani, hogy Isten országa az nem csak olyan valami, majd egyszer lesz. Majd ha másodszor eljön, mert ő már egyszer eljött, először is eljött, és ő már akkor elhozta Isten országát. Persze még nem teljes, még nincs befejezve, még van rossz a földön, még van rengeteg minden, amit lehetne javítani, és javítani is fog. De addig is, akik őt követik, azok tudják követni Isten országának az alapelveit. És Isten országának az alapelvei azok, amikben a szombat csúcsosodik. Amiben a szombat csúcsosodik, ami szól a teremtésről, szól a megszabadításról, és szól az újjáteremtésről. És azok, azt mondja Jézus, akik Isten országát élik meg most, azok összekötik a múltat, Isten teremtését, összekötik a jelent Isten szabadítását az életünkben, és összekötik a jövőt, Istennek az újjáteremtését, ami majd megtörténik. És ugye 2 apró dolgot mondja a mustármagot, ami egy kis apró valami, de ha elvetik, akkor egy nagy fa lesz belőle, és mondja a kovászt, ami szintén egy apró dolog, de hogyha a lisztbe, a tésztába keverik, akkor megnő. Hoz egy példát egy férfiról, hoz egy példát egy nőről is. Azt mondja gyakorlatilag, hogy bármi, amit teszünk Isten országáért, legyen az csak annyi, hogy észreveszik a gyülekezetbe azt a valakit, akinek éppen szabadulásra van szüksége. Lehet, hogy csak egy beszélgetésben nyilvánul meg. Lehet, hogy tényleg tudunk valamit, ugye beszéltünk akár egy pohár vizet. Lehet, hogy a szomjúságától tudjuk megszabadítani. De azok a kis apró dolgok, amikkel építjük Isten országát, azok hatalmas dolgok lesznek, mint ahogy a kis mustármagból nagy fa lesz, a kovászból egy hatalmas tészta, a kis apró dolgok azok összeadódnak, és Isten országában azok hatalmasok. És Jézus azt akarta bemutatni, hogy pont szombat, a szombat lenne annak a napja, a lényege, a szombatnak a lényege, hogy megnyugszunk, emlékszünk a szabadulásra, a felszabadultságra, és dicsőítjük Istent. Ezzel, amikor mindez a dolog, amit tehetünk Istenért, Isten országában, az kicsúcsosodik ebben a napban. És bemutatja azt Jézus ezzel, hogy nem csak a szombatnak kell ilyen napnak lennie, hanem lehet az egész életünk is ilyen. És a szombat azért van ott, hogy ez hétről hétre emlékeztessen bennünket, hogy ahogy mondtam, összekösse a teremtés a szabadítással, az újjáteremtéssel, a múltat a jelennel és a jövővel. Egy protestáns író, Mark Buchanan azt mondja, hogy a szombat az nem csak egy nap, nem csak egy időtartam, hanem egy magatartásforma. A szombat az nem csak egy nap a hétből, nem csak 24 óra. A szombat az egy életmód, amit én a hétköznap is megélek. Megélem azt, amire emlékezek szombaton. Istennek a szabadítását, Istennek a csodáját az én személyes teremtésemben, a körülöttem lévő világ teremtésében. És én is bekapcsolódok ebbe a teremtésbe, ebbe a szabadításba azáltal, hogy másoknak is segítek, és észreveszem, hogy kin hol tudok segíteni, kit hogyan tudok megszabadítani, és mitől. Akár szombaton, akár hétköznap. És ha ezzel a tudattal élek minden nap, akkor már most megtapasztaltam Isten országát. És ahogy mondtam, Jézus mutatja, hogy nem kell nagy dologra gondolni. Apró mustármag, egy kis kovász, nem korlátozódik csak férfiakra, csak nőkre, hanem ott van a legapróbb, a legegyszerűbb, leghétköznapibb dolgokban is. A magültetésben, a kenyérsütésben, vagy abban, hogyha a szombatot, vagy akár bármelyik másik napot szépé tesszük valakinek. Csak azért, mert észrevesszük, csak azért, mert megszabadítjuk őt valami megkötözöttségétől. És a szombat az már most rámutat erre a jelenlévő országra, és egyben előre mutat arra, ami majd mindörökké folytatódni fog. Úgyhogy kívánom mindannyiunknak az kedves gyülekezet, hogy mi is meg tudjuk élni a szombatot, meg tudjuk élni Isten országát, ezen módon, ahogyan Jézus bemutatta nekünk. Amen.